mai napon, hogy mit készített nekünk az Úr Jézus Krisztusunk. A pünkösdnek a napja óta, amióta ünnepeljük pünkösdöt, nagyon sokat szólunk az elmúlt hetekben már, hogy mit hozott nekünk ez a teljesség az életünkben, a mindennapjainkban. Hogy lehet megélni a pünkösdöt, a pünkösd ajándékát, amit Isten pünköskor adott az embernek, a hívőnek a mindennapjainkban. Hogyan lehet ezt beépíteni a mindennapjainkban, és milyen változásokat hoz ez az életünkben? Az új nyelveket hozta el első helyen, legelső megnyilvánulása. A drága Szent Szellemnek, amikor eltöltötte az ott jelenlévőket, betöltötte őket. És azt követően is néztük az apostolok cselekedeteiben, ahányszor a Szent Szellem betöltötte őket. Az első megnyilvánulás az ő ajándékai közül mindig az volt, elkezdtek szólni új nyelveken. Új nyelveken. Az új nyelveket mi is megismerhettük Isten kegyelméből, mert ez annyira, de nagyon fontos az életünkben, hogy felépítsük magunkat, és felépítsük a szeretteink életét, és hogy imádkozhassunk Isten akaratában. Hányan ismeritek az új nyelveket? Igen, ki mennyire használja, de mindannyian ismeritek az új nyelveket, amit Jézus mondott. Ugye a hívőket jelek követik, és a jelek között sorolja az elején, hogy új nyelveken szólnak a hívők. Úgyhogy mi, akik hívők vagyunk, és ismerjük ezt az ajándékot, ezen az új nyelven kell szólnunk az életünkben. Mert ez egy megújulást fog hozni nekünk. Ez az új nyelvek fogja hozni, ha ezt beszéljük, ha ezt gyakoroljuk, ha szólunk így Istenhez, fogja hozni, hogy új gondolatok fognak ébredni bennünk. Egy megújulás fog jönni az életünkre. Mondja az írás, a Szentírás, hogy minden újjá lett, aki Krisztusban van. De ez csak a szellemünkben igaz. A lelkünkben, a gondolatainkban, az akaratunkban ezt a megújulást, ezt Isten munkája napról napra az életünkben. Azáltal, hogyha ezt az új nyelvet imádkozzuk. Hogyha az igében vagyunk, ha gyülekezetben járunk, akkor ez a megújulás a gondolataink szintjén is elkezd virágzást venni, elkezd élővé válni ez a megújulás. Új gondolatok lesznek, új az Isten akaratába való bemenetelnek, a vezérvonalai jönnek, útvezetés jön az életünkre. Ezt a szólást, a hívőknek ezt a szellemben való szólást gyakorolni kell. A mai napon picit tovább megyünk, de még mindig a szólás és a szavak körül fog munkálkodni a Szent Szellem. Miközben az ő mai üzenetét elmondom, hiszem, hogy az ő szavai lesznek az ő szívéről. Nagyon erős a gyógyító munka a borda körüli szervekben. Most bizonyságok ezek arról, hogy a Szent Szellem mennyire szeretné átadni nektek ezt az üzenetet. Miközben megértést veszünk erről, gyógyulások is lesznek. Ez az ő hatalmas munkája és szeretete. Úgyhogy miközben ott ülünk a helyünkön, a Szent Szellem gyógyító munkái egyszerűen meglátogatnak minket. Leejti ránk az Úr. Ránk helyezi ezeket. Van, aki forróságot érez ilyenkor, van, aki egyszerűen csak észleli, hogy elmúltak a fájdalmai. A láb erekben is ott van ez a gyönyörű gyógyító munka. És minden alkalommal nem fogok megállni sorolni, de ha nagyon erősé válik, akkor azért mondom el, hogy egyrészt el ne feledkezzem én róla, másrészt ti, akik keresitek a gyógyulást ezeken a helyeken, hittel meg tudjátok ragadni, és ugye a bizonyságoknál előjöhessen az ő dicsőségére. Úgyhogy ki a gyógyító a házban? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Jézus Krisztus a gyógyító, és ő nem feledkezett el rólatok. Tudja, hogy ma miért jöttetek, mi van a szíveteken, milyen kívánságok vannak a szíveteken. Minden tud rólunk. Tudja a formáltatásunkat, tudja, hogy milyen nehézségekbe ütközött eddig az életünk, ha előre akartunk volna menni, hol és mi történt az életünkben, hitpróbák. Héten hallottam, volt köztünk, akinek lement 60-ra a vérnyomása, és ma itt van köztünk. Egy imádságot mondtunk el, egy hatalmi imád mondtunk el. Pulzuszán minden lent volt a leges legaján, ahol az élet határvonalát meghúzhatják. És itt van a Szent köztünk ma, és itt van, és a Jézus Krisztus dicsérés magasztalja, mert legyőzetett az ellenségnek minden gonossága, és minden gonosz terve megsemmisül a Jézus nevének hallatán. Uralmat veszünk ezekre. Erről szól a krisztusi test, ha egy valaki bajba kerül, többiek körbeveszik a hitükkel, és megerősítik. Erről szól a krisztusi munka, a gyülekezeti test. Az 1 Korintus 2-ben olvassunk egy csodálatos részt arról, hogy ezt az új nyelvet és Isten bölcsességét miként kell szólni az életünkben. A hetes vers azt tanítja nekünk, hogy Istennek titkon való bölcsességét szóljuk. Vagyis a szólásunk, amikor a szavainkat kiejtjük, akkor van egy olyan dimenzió, amikor nem az e világ bölcsességét szóljuk. És nem a világ hitetlen jelentéseit szóljuk, hanem Istennek a titkon való bölcsességét kezdjük szólni. És ezt az elrejtett bölcsességet, amit ír az ige, elrejtett bölcsességet kezdjük el szólni szellem által. Szellem által tudjuk ezeket szólni. Mi nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ebben a szellemi dimenzióban elkészített nekünk. Ehhez egy szellemi szólásra van szükség, hiszen az e világ bölcsessége nem ismeri ezt az isteni bölcsességet, ezt a titkon való bölcsességet, ami a mi számunkra van, a mi dicsőségünkre van eltéve, elrejtve a világ elől. Ezt tudnod kell, hogy Isten nem előled rejti el ezeket. Szeretné, ha te megismernéd ezeket. A tolvaj elől van elrejtve, hogy ne tudja meglopni. Az ő szemei elől van elrejtve, ezért van ez a nyelv, hogy nem tud betekintést oda nyerni, hogy miről szólnak ezek az imádságok. El van rejtve az e világ elől, az e világ bölcsessége elől, az e világ értelme elől. Egyszerűen el van rejtve. Akkor nyelveken beszélünk, az értelmünk gyümörtelen, nem érti azt. Mi folyik ilyenkor? Kérdezi az elme. Egy ideig hadakozik, és küszködik, és küzd, és látom, hogy néha egészen zavarja vala azt, aki először van benne, hogy van az, hogy olyan dolgokat beszélek, hogy nem is értem. És amikor megnyugszik az elme, és meggyőződik arról, hogy ez Istennek a titkon való szólás bölcsessége, akkor kezd megnyílni a belső ember áldásaiból az a birodalom, ahova nekünk be kell menni. Ahova nekünk be kell menni. Mert a megismerés ezáltal van. Miközben szóljuk ezeket, miközben szóljuk ezt a titkon való bölcsességet, egy megismerést kapunk, ezt a 12-es vers mondja. Nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet. Vagyis az emberek a földön két szellem által élhetnek. Vagy az e világ szelleme által, vagy az Istennek szelleme által van bennünk az élet. Nincs más. Ez a két szellemi kapocs van. Mi az e világ Istenétől vettük a szellemet, nem e világ Istenétől, hanem a mi mennyei atyánktól, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Isten nem tartja vissza ezeket. Itt olvassuk. Isten ajándékozta nekünk. Nekünk ajándékozta. Azt mondta az új teremtés áldásával, hogy menj minden áldásával. Megáldottalak, mert a kereszten kifizettetett a teljes árezért, hogy ezekben járj. És amiket ő nekünk ajándékozott, azokat megismerni csak szellem által lehet. A szellemi szólás által, lehet megismerni ezeket az ajándékokat. És nem csak megismerni, a 14-es vers egy ismeretől is buzdít minket itt. Az érzéki ember nem foghatja fel Isten szellemének dolgait. Hát amíg leköt minket ennek a birodalomnak a működéséhez szükséges 5 érzékszervünk, ha ebben a birodalomban élünk csak, fel nem foghatjuk Isten dolgait. Ha csak arról veszünk tudomást, amit látunk, amit érzékelünk, amit tapinthatunk, amit a szaglásunkkal, a hallásunkkal itt a világban tájékozódunk, reménytelen, hogy Isten dolgait megfogjuk. Ez az érzéki ember, aki csak ebben a fizikai világban tájékozódik. Mert erről, ennél sokkal többről van szó ahhoz, hogy oda bemenjünk. Ahogy oda bemenjünk, az nem érzéki ember. Aki érzi, az nem tud oda bemenni. Nem az érzéki ember megy be oda, az nem foghatja fel az Isten szellemének dolgait. Mi szeretnénk felfogni ezeket, ugye? Isten szellemének nagyon szeretnénk. Vágyjuk ezeket. Hogy miket munkál a szellem, szeretnénk oda bemenni. És így folytatja, hogy az érzéki embernek bolondságok ezek. Ugyan már ne beszélj nyelveken imádkozni, hát az nem minek. Egyszerűen bolondságnak veszi. Nem mondott, hogy még azt hiszik róla majd, hogy elment az eszem. bolondságnak véli Isten dolgait. Meg sem értheti, nem képes rá. Amíg leköti, ez a birodalom is itt él, csupán csak ebben a birodalomban él, nem fogja megérteni a szellem dolgait. Nem érti. Mivel, hogy szellemileg lehet azokat megítélni. A szellemi ember azonban mindent megítél, illetve megért. Tehát egy szellemi embernek kell ahhoz lenni, a szellemi birodalomban egy járatosságot kell szerezni ahhoz, hogy az ember oda be tudjon menni. És ott megértéseket vehessen. És ott kijelentéseket vehessen. És ott ismeretet vehessen. Hogy miket ajándékozott nekünk a szellem? Ugyanis ezek a miénk. Kérdés, hogy járunk-e benne? Megdicsőítjük-e az atyát ezekkel? Mert bennünk a Krisztus értelme van, úgyhogy fel tudjuk fogni ezeket. Tanítja a Szentírás. És nagyon érdekes, ahogy a harmadik fejezethez érünk, egy kis dorgálás van benne, ahogy Pál szól a korintusi gyülekezetnek. Korintusi gyülekezet ugyanis egy teljesen testi, érzéki gyülekezet volt, akiknél elkezdtek működni a szellemi ajándékok. A szellemi ajándékok elkezdtek náluk működni, de mégsem voltak képesek úgy belemenni ebbe a szellemi birodalomba, ahogy a szellem vágyta, és miért. Itt megtudjuk az első versben. Pál azt mondja nekik, én sem szólhattam néktek, atyám fiai, mint szellemieknek. Vagyis mondja nekik Pál, hogy még nem vagytok szellemiek, hogy ezt a szellemi nyelvezetet szólhassam néktek. Mert nem értenétek. Mert ezt a nyelvet még nem beszélitek. Hanem mint testieknek, csak úgy szólhattam nektek, mint a Krisztusban kisdedeknek, vagyis kiscsecsemőknek, kisbabáknak. Úgy tudtam csak hozzátok szólni, szerettem volna ugyan szellemiekben szólni hozzátok, de azt még fel nem foghattátok volna. Hanem csak úgy szólhattam nektek, mint a kisdedeknek. A bővített fordítás hozzáteszi itt, hogy azoknak szól ez a dorgálás, akik még nem tudnak beszélni. Olyan kiskorúak, akik még nem tudnak beszélni. Vagyis ebből látjuk azt, hogy van a szellemi növekedésünknek egy olyan foka, amikor elérünk oda, hogy megtanuljuk azt a szellemi nyelvezetet beszélni, amit a szellemi felnőtt korúak beszélnek. Mert ennek van egy szellemi nyelvezete. Nyelveken is, meg az értelmünk nyelvezetén is. Van egy nyelv, amit a szellemi felnőtt korúak, a Krisztusban felnőtt korúak beszélnek. És van a kicsinyeknek egy nyelve, illetve van egy olyan nyelv, amikor még nem is beszélnek, csak dadognak, gügyögnek, botladoznak. Egyik botlás a másikat követi. Abban a korban még meg van engedve. De rajta kell legyünk azon, hogy feljebb növekedjünk a szellemiekben, hogy feljebb növekedjünk, és egyre inkább elvegyük ezeket az áldásokat. Nagyon érdekes ez a kiskorúaknak való dorgálás. Ugyanis, ha feljebb növekedünk szellemben, és elkezdjük ezt a szellemi birodalom nyelvezetét megtanulni, és a szellemi ember nyelvén szólni, mert ebben a birodalomban csak akkor tudsz mozogni, és áldásokat elvenni, ha beszéled ennek a birodalomnak a nyelvezetét. Képzeld el, elmész egy országba, ahol egy kukkot nem beszélsz a nyelvből, amit ott beszélnek. Akkor ki vagy szolgáltatva? Vagy valakit találsz, aki állandóan tolmácsol neked, vagy megtanulod azt a nyelvet. Vagy elhagyod azt az országot. Ezek a lehetőségek. A szellemi birodalomban van egy nyelv, amit a szellemi embernek kell beszélni. És nagyon érdekes, Ézaiás olyan sok betekintést kapott az új teremtésnek a dolgaiba. Az egyik helyen azt írja az Ézaiás 33-ban, a 24-es versben. Nem mondja a lakos, beteg vagyok. A szellemi ember nem mondja ki, hogy én beteg vagyok. A szellemi felnőttkorban lévő, ha tünetekkel is küszködik, akkor is tudja, hogy ő a gyógyult. Ő az egészséges. Mert a szívében él az a megváltás, ami annyira valóságos neki. Tudja, hogy ez megtörtént. Tudja, hogy Krisztus azt elszenvedte érte. Az ő fájdalmai nem lehetnek valóságosak, azok megtévesztések, és a sátántól való nyilak, és a hitünk pajzsával le tudjuk védeni azokat, és mi a gyógyultak vagyunk. A szellemi ember nem mondja ki, hogy én beteg vagyok. Ugye a szellemi ember nem mondja ki azt, hogy nekem itt fáj, vagy ott fáj. Nem tudja, hogy hogy működik. Mi a gyógyultak vagyunk, és a betegségnek és a fájdalomnak van vágyódása ránk. És esetleg megpróbál minket. És a hitünk harcait harcoljuk arról a helyről, hogy mi a gyógyultak vagyunk. Hogy mi a gyógyultak vagyunk. Mi az egészségesek vagyunk. Ha meggyógyultunk 2000 évvel ezelőtt, akkor most nem lehetünk betegek. Ez a szellemi embernek a nyelvezete. És ha ezt a nyelvet beszéled, akkor tudsz bemenni a szellemi birodalomnak abban a részébe, ahol ezek az áldások megvannak. És meg tudod élni azokat. Sokkal több része van a szánknak az életünkhöz, mint gondolnánk. A nyelvezetünknek, mint gondolnánk. Annak a nyelvnek, amit beszélünk, mint gondolnánk. Sokkal nagyobb része van. Mondhatni, eldönt mindent. Élet és halál a nyelv hatalmában van. Mind a halál, mind az élet. A nyelv hatalmában van. Úgyhogy a szellemi embernek, ahhoz, hogy megéljük, hogy megismerjük ezeket, meg kell tanulnunk a szellemi embernek a nyelvezetét, annak a birodalomnak a nyelvezetét. És ennek része, hogy nyelveken beszélünk. De e fölött is van, és ma erről szeretnék beszélni. Nem tudjuk, hogy micsoda erő van a szánk szavaiban, amíg nem kezdünk erre jobban figyelni, és nem veszük észre, hogy mennyire befolyásolja az életünk folyását, hogy a menetét, hogy micsoda változásokat tudunk eszközölni akkor, ha megfegyelmezzük ezt a szavak birodalmát, és elkötelezzük magunkat, hogy csak az élet szavait szóljuk, csak az ige és a szellem birodalmában fogunk nyilatkozni dolgok felől. A Jakab 3-ban, a Jakab 3. fejezete szinte nyelvről szólt végestelen végig. Azt írja, hogy ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Kicsit feddőző ez is, hogy gondolkodjunk el rajta. Atyám, fiai, nem kellene ennek így lennie? Döntsd el, hogy a szádból az áldások akarod, hogy jöjjenek. Meg tud áldani a saját életedet és mások életét. És ha igen, ha szeretnéd, hogy ez hatékony legyen, akkor azzal ellentétesen, az áldásnak mi az ellentéte? Az átok. Az átok, a rossz szavak, a gyengítő szavak, a kritikák birodalmában nem maradhatsz. Ki kell onnan jönni? És hozz egy egyszerű példát, hogy a forrás, a természetből hozza, hogy a vízforrás egyszerre képes-e csörgedeztetni édes és keserű vizet. Találtál a világon egyetlen forrást, ahol elmész, egyik nap édes vizet ömlesz magából, másik nap mész, akkor meg ilyen gyógykeserű vizet Nem. Nincs olyan. Az a forrás, az tudja a dolgát. Ez édes vízű forrás. Innen csak áldások jönnek. Ilyen kell legyen a szánk. Csak az áldásokat szabad szólja. Ahhoz, hogy azt hatékonyan tudjuk rátenni az életünket és mások életére. Mert nem tudjuk, hogy micsoda erő van benne, amíg nem veszünk egy pontos fegyelmezettséget a szánkra, hogy závárt tegyél, Uram, az én számra. Onnan semmi más ne jöhessen ki. Csak a te szellemi birodalmadban való igazságuk, amik ott megállnak. Akkor leszünk hatékony munkások ebben a szellemi birodalomban. Nincs olyan köztünk, aki azokban, amiket ma végig gondolunk, ne lenne vétkes. Úgyhogy nem az a célja a mai kis tanításnak, hogy kározatba helyezzen minket. Hanem az a célja a mai kis gondolatsornak, hogy jobban odafigyeljünk majd, hogy hatékonyabb édesvízi források lehessünk. Hatékonyabb lehessen az, ami a szánkból kijön. És igenis tudjuk, hogy ha egy áldást kiparancsoltunk, akkor az ott megáll. Mert nem semlegesítjük, nem rontjuk le azzal, amit hétközben kimondunk. Vasárnap kimondjuk az áldást. A múlt heti megvallást olyan sokan kerestétek, ki is fog menni a körlevélben, vagy már talán kiment, fönn van a weboldalon, de nyomtattunk is belőle. Az egy nagyon jó megvallás volt. Elmondtuk és éreztük, hogy hú, megáll. És utána a hétfőn, kedden pedig elkezdjük sorolni a nyomorúságos bajainkat, amikben abban a pillanatban vagyunk. Akkor semlegesíti a kimondott szavaknak a légkörét, ami körbevesz minket. Kimondunk egy ilyen áldást, érezzük szinte, hogy egy ilyen légbuborékba kerültünk, egy szellemi buborék, ez visz minket előre. Ez egy áldásbirodalom. Ne tegyük tönkre azzal, hogy hétközben másképp beszélünk. Na most, a tiltás az nem a leghatékonyabb eszköz a fegyelmezésben. Ha azt mondod magadnak, hogy így pedig nem szabad beszélni. Egy picit előrébb vagy, de nem igazán. Mert amiket kimondunk, azok a szívünkből jönnek. Ugye? A szív teljességéből szól a száj. Szoktuk mondani, hogy a szívből szivárog, amikor olyat mondunk, amit nem kellett volna. Honnan jött az elő? Az is a szívünkből jött elő. Tehát ott az benne van. Most a száj az, az a szint, amit mindenki hall, amikor kimondod. De van annál egy mélyebben lévő hely, ahonnan az kijött. Azt mondja Jézus, hogy onnan jönnek ezek a házasságtörések, paráznaságok, gonoszságok. Honnan jönnek? Szívből jönnek. Minden először a szívünkben ott megszületik, megfogan, és aztán ejtjük ki azokat. Úgyhogy mielőtt megtiltanánk a másiknak, hogy ilyet ne mondjon, először is a saját szánkkal foglalkozzunk. Ez az első jó tanács. A másik mit mond ki, az az ő bugyra csomagja, ugye? Foglalkozzon ő, ha belemegy az igébe. Te a gerendát vedd észre a saját szemedben először. És ne a szálkát a másikében. De a saját szánkkal is. Hogy mi jön ott ki, nagyon jól mutatja, hogy mi van a szívünkben. Mi az? Mi az, amiben tényleg készülünk, az ki fog jönni a szánkon? Vagyis ilyenkor az embernek a szívében kell elkezdeni munkálkodni. Ez mit keres ott ez a gondolat odabent? Ez ott meg sem fogalmazhatódott volna. Hogy gondolhatok én ilyet, hogyha ez ellenkezik az igével? Ennek a gondolatnak ott nincs helye. Ezt onnan ki kell venni. A szív gondolataival kell elkezdeni foglalkozni. Oly annyira, hogy a Jakab a harmadik fejezet után, a negyedik fejezetben nem véletlen, hogy azt mondja, hogy szenteljétek meg a ti szíveteket, ti kételkedők. Hát az, ami kijön a szájunkból, azt mind a szívből merítettük. Azt mind a szívből merítettük. Úgyhogy, ha teszel egy rossz megvallást, akkor ha már rá tudsz figyelni, hogy ilyet nem lett volna szabad mondani, akkor előrébb vagy, hogyha utána elkezded az ige birodalmából megnézni, hogy mit kell annak a helyére oda beültetni. Hogy ilyen eszedbe se jusson. Hogy, az, hogy nem úgy kimondod, nem is gondolsz olyat, mert ott más van beültetve. Oda már az ige lett beültetve. És én most már csak azokat gondolom, és csak azokat szólom, amiket az ige mond, na akkor mentünk be abba a szellemi birodalomba, ahol hatékonyan tudunk szólni. Ahol hatékonyan tudunk szólni, és áldást tudunk szólni. A Jézus nevében. Nagyon fontos ez a kis kerti gazdálkodás a szívünkben. Ami nem odavaló, az kigyomlálgatni. Kiszedni, még ami kicsi palánta. Kiszedni onnan. Kap egy nagy esőt, meg még egy nagy esőt, és ekkora gazdán őt. Ugye a kertbe körül nézel, nem kapáltál egy hete vagy két hete. Mi történik? Minden, ami ott picibe megvolt, az nagyjá lesz. El kell ezeket csípni még idejében. Mert áldás és átok lehet a szánkban. Melyiket szeretnénk megélni? Az áldásokat. Az áldásokat szeretnénk megélni. Nagyon érdekes, hogy Isten már az Ószövetségben tanítja a népét erre. Olyannyira, hogy Mózesnek azt mondja, hogy mondd meg Áronnak, hogy miként áldja meg az én népemet. Az Áron a fa, meg kellett áldja az Izrael népét. És ezt az áldást úgy vitte véghez, hogy ki kellett mondania a népe felett. A szavakkal történt ez az áldás, a szavakkal. Azt mondta neki, így áld meg őket, mondván. A szánknak a szavaival történik az életünknek az áldása. Pontosan úgy, ahogy ezt az Ószövetségben olvasuk, ez a nagyon jól ismert Ároni áldás. Nagyon tanulságos. 4 Mózesben van, 6. fejezetben, 22-es verstől. És szól az Úr Mózesnek mondván, vagyis itt most az Úr szól. Szólj Áronnak és az ő fiainak mondván, így áldjátok meg Izrael fiait. Hogyan áldjuk meg, Uram? Hogyan? Miként? Azt mondja az Úr, mondván. Ezt mondjátok. Úgy áld meg az én népemet, hogy ezt mondd ki felettük. Mondd ki felettük, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. És áldást, és egy szent megőrzést. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Ez az áldások. Mondd ki ezeket, Áron, a népem felett. Mondd ki ezeket. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Nem akarta volna ezeket az Úr megtenni a népével? De kívánta, és azt akarta, hogy így legyen, valakinek ki kellett azonban mondani ezt az ő népe felett. És amikor ez megtörtént, ez volt a papnak, Áronnak a dolga, azt mondja az Úr, így tegyétek az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megállthassam őket. Látod-e? Hát a szájnak a szavai, papnak az volt a dolga, hogy Isten áldását kiárassza a népére. Hogy tudta megtenni? Mondván. Ki kellett mondja? És amikor ezt megtette, azt mondta az Úr, én meg fogom áldani őket. Ezekkel a szavakkal, amiket a szádba adtam. És ez a szánkban lévő szavaknak milyen életet hordoznak. Ha az áldást mondjuk ki, akkor Istennek a dolgait veszik és virágoztatják, és hogyha a világ átkait mondjuk, és a hitetlenségeit, és ezeket a gyengítő, rossz megvallásokat mondjuk ki, világ így tudja, mert nem tudja jobban, akkor az veszi körbe az életünket. Az vesz, hogy nekünk gondosan kell megválogatnunk a szavainkat, és nem a tiltás szintjén. Ne szólj rá másikra, hogy mondhattál ilyet. Mert ő most azért mondta ezt, mert most még ő így van, ezen a szinten van. És kezd előtt bátorítani az igével. Mondd, hogy az ige áldását engedd meg, hogy én rátegyem most. És hadd gondolkodjon el rajta, hogy ez nem úgy van. Mert a szánk szavaival végződik el az életünk folyása, hogy melyik irányba, hogy merre megy. Az életünk folyása a szívünkből fakadó szánk szavaiban van. Ezt Isten így rendelte. Beszélő embernek teremtette. Beszélő szellemnek teremtette az embert. Az ő teremtésében az egyetlen, aki tud kommunikálni, aki tud beszélni, az az ember. Az ő képére teremtette. A kutya csak ugatni tud, a macska miau, miau, a malac röfög, az ember beszél. Szavai erőt képviselnek. Teremtő erőt. Isten képére lett teremtve. Gazdagabban élhetünk vele, mint gondolnánk. Ha figyelünk és vigyázunk erre is, ez egy egész életet átfogó projekt. Megformáljuk az életünket a kimondott szavainkkal, a hit szavaival. Ha kimondtuk ezeket a rossz, ostoba szavakat, mert ki az, aki ebben nem volt soha vétkes? Nincs egy sem, aki mondhatná, hogy ebben tökéletes volt. Akkor ezeknek a kihatásait az életünkre semmisé tehetjük, ha elkezdjük megfordítani ezt a szellemi törvényt, és elkezdjük a szeretteink élete felett, és a saját életünk felett az életszavait szólni. Elátkozzuk azokat a szavakat, amik nem odavalók, hogy ne teremhessenek, és elkezdjük szólni felettük az igét. Rájuk tesszük Isten igének az áldásait. Egyszerűen rátesszük a szeretteinkre, ahogy Áron tette az Izrael népére. És azt mondta, hogy ezt ha rátetted, akkor én megáldom őket. Akkor ez ott van, ezek uralkodnak, ezek a szavak. Nincs egy szó sem, ami elszállna. Minden szónak megvan a kihatása az életünkön. A jónak és a rossznak is. A szavaink mind élnek. Csak nem minden szó életet képvisel. Vannak szavak, amik az ellenség birodalmának kedveznek. De minden szó életet képvisel. Él körülötted. Úgyhogy nagyon fontos, amikor az orvos azt mondja, hogy itt van a felvétel, megállapította erről a felvételről, hogy ez is ez a, a probléma, és nem tud segíteni, azt is megmondja, mert a felvételen röntgen felvétel, MRI felvétel, bármilyen felvétel jön, amint a világ képes, bizony, itt van a baj, mondja. Akkor nekünk ezeket a szavakat, amiket az orvos kimond, nem kell ebben egyet értenünk, mert van nekünk egy írott könyvünk, a Biblia, ahol másként van. És te döntöd el, hogy hova teszed a voksodat. Hiszel-e az orvosnak, és azt mondod rá, hogy és megismétled, amit ő mond. Vagy azt mondod, hogy nem, van egy másikféle sugárzás, én azt a sugárzást választom. Isten igéjének a fénysugaraival fogom megvizsgálni ezt a helyzetet. Van egy világosság, ami az ő birodalmából vetődik erre a helyzetre. Az örök élet világossága. És avval világítom meg, avval veszek sugárkezelést erre a helyzetre. És megvilágítom ezt. Hogy fogod azt tenni? A szavaiddal. A szavainkból hozzuk ezt elő, ezt az életet. A szavaink által jön ez elő. Teljes változást hozhatsz egy helyzetnek. Vagy a tested állapotának, hogyha az igéből ezeket a fénysugarakat, az örök élet fénysugarait megtanulod ráfókuszálni egy helyzetre. Óriási változások jönnek. Istennél nincs lehetetlen. Nincs lehetetlen. Avagy van-e valamin lehetetlen, nékem kérdezi. És úgy kérdezi, hogy gondolj bele, tényleg van-e nekem valami lehetetlen? Én teremtettem, én alkottam, én hordozom, én megszabadítom. Minden az Úrtól van. És ezekkel a gyönyörű fénysugarak, ami az ige birodalmában van, ha megtanulunk oda bemenni, és ott járni, és ott beszélni, és ott hinni, és ővel együttműködni, akkor ezek a fénysugarak, ezek a gyönyörű, gyönyörűséges, dicsőséges, örökkévaló sugarak előhozzá, megvilágítják először is, hogy úgy lásd, ahogy az ige írja. Elnyelik a sötétséget. Elnyelik azt a sötétséget, és előhozzák azt a megoldást, amit látni akarsz. Előhozzák. Az igében lévő élet teszi ezt. Mi ezt a sugárkezelést választjuk. Isten igének a sugárkezelést. Jó? Ebben most a legcsodálatosabb, mert világosságot hoz nekünk a teljes délig. Nem csak azt, ha elkezdünk Istenhez közeledni valamiért, akkor nem csak azt fogja nekünk meghozni, amiért őt elmentünk keresni, hanem sokkal többet. Amit neked hozni fog, hogy közelebb kerültél hozzá. És ha te közeledsz Istenhez, ő is közeledni fog hozzád, és a közösségben lesz egy olyan növekedés, amiről soha nem álmodtál. És az a legnagyobb kincs az életben. Most nem az, hogy megoldod ott a lakhatásod, ha ilyen helyzetben vagy, az is nagyon jó, fontos. Meg hogy legyen egy nagyobb autód, meg legyen egy nagyobb házad. Kinek mi? Családi helyzetek. Elmegyünk Istent valamiért keresni az ő arcát. Uram, segíts meg! És ahogy elmegyünk így, kis keressük őt, és van a helyzet, ami szorongat minket. És Isten elkezdi éreztetni velünk, hogy az a helyzet neki fontos, mert szeret minket. És elkezdi nekünk azt megvilágítani, hogy azt hogy és miként. És hogy és miként? És elkezd minket támogatni abban, és megmutatja az utat, és ad nekünk hajlandóságot, hogy azt tudjuk követni. És azt veszük észre, hogy közelebb kerültünk hozzá általa. És ekkor érték egy nyereség. Amikor a szívedben ez a közösség, a Szent Szellem közösség szorosabb lett. Erre vágyik Isten. Mert ő mindent megcselekedhet. Csak arra vár, hogy hozzáfordulj. Hogy tőle kér segítséget, hogy az igének ezekkel a fénysugaraival kezdj el dolgozni az ő szellemi birodalmában. És hogyha egy kis fénypont világosabb lett itt a földön, akkor az egész föld világosabb lett. És ahogy a Krisztus teste világosodik, úgy lesz egyre nagyobb világosság az egész földön. Úgyhogy nincsenek reménytelen helyzetek Istennél. Csak ha bekapcsolod a híreket, akkor hallasz ilyeneket, és ha sokat hallgatod, azt el fogod hinni, hogy az úgy van. De Isten nem úgy látja azokat. És az igét adta nekünk, fegyvernek, hogy világosságot hozzunk erre a világra. Az ige a szívünkben legyen, és a szánkban. Tehát a szánknak, hogy a mai mondanomnak a fő célja, hogy elszánjuk magunkat, hogy a szánkkal ezentúl másként élünk. Jobban, mint eddig. Hatékonyabban. Az ige vonalában. jobban beleilleszkedve, az élet szavait szólva. Ez a mai, hogy szóljuk ezeket, Isten bölcsességét, Istennek a titkon való bölcsességét szóljuk. Ugye ezt olvastuk. Szólnunk kell ezeket, hogy valóságba jöjjenek. Szólnunk kell ezeket. Legyél benne buzgóbb, mint eddig valaha. Mert mindannyian lankadunk. Van így, hogy ellankadunk egy-egy helyzetnek a kapcsán, hogy ez miért történhetett, ha ennyit imádkozom? Szoktam mondani, képzeld el, ha nem imádkoztál volna, akkor mik történtek volna? Mert hogy Isten nem lankadt abban a helyzetben, az biztos. Ő jelen volt. És ő megmentette a helyzetet, amennyire ajtó nyílt neki. Ebben a gonosz birodalomban, ahol élünk. Úgyhogy ennek a kapcsán egy következő gondolatra télünk, hogy a szavainkkal legyünk hálásak. Legyünk hálásak. A 100-as Zsoltárnak a 4-es verse mondja azt, hogy hogyan közeledjünk Istenhez. Mondjuk néha a szívemben, hogy olyan hálás vagyok Istenhez, vagy Istennek, de kifejezted-e a háládat? Ki szóltad-e ebbe a birodalomba, hogy te hálás vagy? Ki mondtad-e, hogy hálás vagy? Ki mond, ha valamit tesz neked a szeretett családtag, gyereked, vagy az élettársad, férjed, feleséged, és annyira jól esett, amit tett, de elfelejtetted kifejezni a háládat, akkor az a dolog nem teljes. Azt ki kell fejezni, hogy te hálás vagy. Kell mondanod, hogy köszönöm, olyan jól esett. Olyan hálás vagyok, hogy ezt megtetted, hogy ezt nem felejtetted el. Hogy ez annyira jól esett nekem. Amikor ezt megtetted, akkor van egyben a dolog. Hát a hálánkat ki kell fejezni Isten felé. Ez megint a szavainkkal történik. A 100-as Zsoltár 4-es verse mondja. Menjetek be az ő kapuin. Hogyan menjünk elé? Nézzük meg. Menjetek be az ő kapuin hálaadással. Hálaadásokkal menjünk oda. Akkor is, ha még nem látjuk azt, amit kértünk. A hálaadások nem maradhatnak el, ha a szín elé akarsz menni. Ez protokoll. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba, dicséretekkel. Dicsérve lehet csak ő elé menni. Hálaadásokkal. És ennek adjál hangot. Adjatok hálákat néki. Adjál hangot neki. Add oda az egész lényedet erre a hálát. Uram, köszönöm. Uram, magasztallak. Uram, áldalak. Bár még nem látom, de tudom, hogy a szellemed rajta van. Munkálkodik. A szemed őrzi azt. Éjjel-nappal megőrzi azt, öntözi azt a helyzetet. Tudom, hogy a te figyelmed rajta van ezen a helyzeten. Én akkor is, ha nem látom a mozdulást ebben. Köszönöm neked. Na, ez az a hálaadás, hogy Isten azonnal mozgósít még egy sereg angyalt. Mert látja az igei hűségedet, a hitet kitartását, és nem akarja, hogy elcsüggedj abban a helyzetben, és látja, hogy te oda tetted magadat a hálaadásokkal, a dicséretekkel, hogy a hitedet élőben tárod a trón elé. Ezt látja? És így kell odajárulni elé. Kifejezett szavaimban, hogy hálásak vagyunk. Nem elég mondani, hogy persze, hát van hála a szívemen, hát tudom, mit tett a Jézus, értem. És aztán mész és gondolkodsz más dolgokon. Ez nem volt olyan hála, ami az ő szívét megérintette. Ugye? Érzitek a különbséget? Micsoda különbség? Ezeket a hálákat munkálni kell. Hálaadások, dicséretek, magasztalások. Így kell bemenni az ő tornácaiba. És áldjátok az ő nevét, így folytatja. Áldjad az ő nevét a helyzet felett. Magasztald a nevét. Uram, a te neved mindenek felett való. Ez a név megcselekszi, megtöri azt a helyzetet. A te neved mindenek felett hatalmas, hogy ez az ige megtörjön az én életem felett. Na, ez volt az az imádság, amire odafigyelnek az angyalok. Nem az, amikor panaszkodva mész a trón elé. A panaszkodásaink, azok nem hozzák meg a szellemi birodalomban a mozdulást, amire válunk. Amikor panaszkodunk. Az nem dicsőíti Istent, az nem magasztalja őt. Bizony nagy a kísértés, ha nem látunk egy helyzetben jó irányú változást, és régóta hiszünk. Minél jobban telik az idő, telnek a napok, a hetek, a hónapok, az évek akár. Nem látunk változást. Egyre nagyobb a kísértés, hogy elkezdjünk panaszkodni. Természetes emberi tulajdonság. Elkezdünk panaszkodni. És abban a pillanatban, hogy ennek panasznak odaadtuk a szavainkat, a szánkat, akkor már a dicséret nincs benne, a kettő nem fér el együtt. Ugye? Vagy panaszkodunk, vagy őt dicsérjük. És döntsd el, melyiket választod. Ha ezt az örömöt belül őrizni akarod, akkor soha ne panaszkodj. Soha ne panaszkodj. Egyszerűen amennyire csak lehet, szoríts ki az életedből. Ha van olyan hű hittestvéred, akivel meg akarod osztani a helyzetet, akkor röviden add tudtára, hogy ebben és ebben a helyzetben hitben állok. Ő fogja érteni. De hosszan ne panaszold. Nem lesz a helyzetnek a javára, nem lesz a helyzet épülésére, és nem magasztalja Istent. Nagyon vigyázunk, ezek szavak. Itt kezdődik, szavaknál. Ne panaszkodással és sajnálkozással menjünk a trónja elé. Hiszen ő úgy is tudja. Hosszan panaszolni, sírni az ő trónja előtt, az nem fogja mozgósítani a szellemi birodalmat úgy, ahogy szeretnénk. Figyeljünk erre. Azt mondja a Zsoltáros, hogy éjfélkor felkelek. Felúsztad-e már valaha az órádat éjfélkor? Hogy neki hálákat adják. Éjfélkor felkelek. Most képzeld el ezt a buzgóságot, ami volt Dávidban. Éjszaka kellős közepén kész volt fölkelni. Miért? Hogy hálákat adjak néki. Képzeld el. Hálákat. Nem megy az üzlet? Nincs megoldás arra, amire? Szánd el magad, hogy buzgóbb leszel a hálaadás, amint valaha. Húzz el a vekkert éjszaka, egy óra, két óra, minden órában, és kell, ébredsz fel magad, és első dolgod legyen, hálát adok neked, Uram. Hálát adok neked. Ez jár neked a trón előtt. Mert tudom, hogy te erről már gondot viseltél, te ezt elvégezted. Látod, hogy ilyenkor más van a szádban, mint amikor panaszkodsz? És ez fogja megmozdítani a helyzetet, ez a hálaadás. Éjfélkor felkelek, mondja. Szeretünk aludni, és fáradtak vagyunk. Ez most nem egy köteles pont. De ha így van a szíveden, hogy ott tudsz kiszorítani több időt, akkor szállj rá időt, virrassz egy kicsit az Úrral. Adj hálákat neki. Adj hálákat. Pál sem szabadult volna ki soha abból a börtönből, ha éjféltájban nem dicsőíti Silással az Urat. Soha nem nyíltak volna meg a börtönajtók. Mit csinált? Dicsérte Istent. Egy olyan helyen, ahol nem tudom, kinek jutott volna eszébe, hogy most itt a mély belső cellában volt. Sebekkel tele, kalodába zárva. És dicsőítette Istent. És ezt mi döntjük el, hogy most mihez folyamodunk. Ez egy szellemi fegyverzet része. Elkezdjük őt dicsérni. Elkezdjük őt magasztalni. Elkezdjük őt imádni azon a helyen, ahol vagyunk. Mert tudjuk, hogy onnan kihoz minket. Gondja van az ő szerelmetesére. Nem hagyja a mélységben, hanem lenyúl, felemeli, és magas helyekre állítja. Így van megírva. Úgyhogy dicséret jár neki előre. Ha te ezt hiszed, hogy ő kimenekít téged, akkor a dicséret jár neki előre. Ez a valuta Isten országában. Hit által mondott dicséretek, magasztalások. Legjobban megmozdulnak a helyzetek, ha ezt gyakorlod. És nem fog a depresszió tudni megkörnyékezni. Depresszió távol lesz tőled. A rossz gondolatok távol lesznek tőled. Ahogy ott elkezded dicsérni egy helyzet felett, úgy egyre nagyobbnak fogod őt látni. Nagyobbnak fogod látni a hatalmas voltát. Hogy kinyújtotta a kezét. Fogod látni ezt, hogy ő munkálkodik, és nem a problémádat fogod látni. Hosszan lehetne beszélni róla, ennyit erről a gondolatról. Nézzünk tovább, hogy a szavainkra milyen pontok vannak, röviden, természetesen. 1 Tesszalonika 5, 18-19-es versek. Mindenekben hálákat adjatok, mondja. Mert ez az Isten akarata ti hozzátok, mondja. A Krisztus Jézusban ez az akarata ti hozzátok. Uram, nem tudom, mi az akaratod ebben a helyzetben, Ha így állsz, és még halvány sejtésed sem, hogy merre lesz és hogy lesz, kezdj el hálát adni. Mindenekben, azon a helyen, ahol most vagy, azon a nehéz helyen, azon a megpróbált helyen, azon a reménytelen helyen, ahol nem látod a megoldást, ahol nem látod, hogy hogy lesz, nem látod a szellem mozdulását, minden ajtó bezárva körülötted. Merre menjek, Uram? Mindenekben, mondja, nem mindenekért. Ha történt veled egy baleset, nyilván azért a balesetért nem fogsz hálát adni Istennek, mert nem ő szerezte. De ha már benne vagy egy ilyen helyzetben, azt mondja, mindenekben, ahol ott vagy, hálákat adjatok. Mert ez az Isten akarata. Ott azon a helyen kell hálát adnod, hogy ő hűséges, hogy ő nem feledkezett el rólad, hogy ő elküldte a megoldást, hogy az angyalait rendelte ki erre a helyzetre, hogy szemmel tartja a föld hűségeseit, hogy kirendelte a megoldást, hogy afölött rendelt neked megoldást, mint kérnéd vagy elgondolnád. Kezdj el így hálaadásokban beszélgetni vele. Egyszer tegyél egy próbát, hogy hogy fog megváltozni körülötted a szellemi légkör. És az annyira jól fog esni a lelkednek, hogy utána mindig oda már be akarsz menni, és még annál vannak mélyebb helyek is Isten szívébe, ahol be fog vinni a hálaadás. Rajtad áll? Hogy ezt gyakorlod-e? És a következő gondolat itt, az 1 Tesszalonika 5-ben. A 18-as vers azt mondja, hogy mindenekben hálákat adjatok, és a 19-es versben pedig nagyon érdekesen azt mondja, a szellemet ki ne oltsátok. Mit gondolsz, miért fűzi a kettőt egybe? Mert ha nem hálákat adunk azon a helyen, hanem elkezdünk panaszkodni, meg elkezdünk siránkozni, akkor a szellemet lehalkítottuk. A szellemet közel vagyunk, hogy kioltjuk. Mert azzal nem tud együtt dolgozni a Szent Szellem. Ő az igével tud együtt dolgozni. Ha kijelented, hogy az úgy van neked, hogy az gyümölcsöt terem neked, hogy az ige el van küldve, és az megtermi a gyümölcsét, annak úgy kell lennie, ő nem hagyja el az igazakat. Ő hűséges. És ha ezt elkezdett hálaadásokban a trón elé vinni, szívednek ezeket a gondolatait, akkor úgy fogsz járni, mint Pál, aki éjféltájban szabadult a börtönből. Jön a megoldás, áttörő, átütő megoldások jönnek az életedek, garantált. Így működik. Mit tegyünk a szánkkal, és mit ne tegyünk a szánkkal? További gondolatok jönnek, hogy óvatosabban éljünk a szánkban lévő hatalommal, és jobban figyeljünk rá, hogy ne tegyük kevésbé hatékonyan azt az igét, ami élesen tudna működni az életünkben. Azt szokták tőlem kérdezni, hogy ismerem-e ezeket is, ezeket a keresztényeket? Jönnek is. Sok keresztény szervezet van, és kisebb-nagyobb gyülekezetek. Nem vagyok járatos a teljes skálán, és innen-onnan szokták kérdezni, ismerem-e őket, és ha először hallottam például a nevüket, mondom, nem ismerem most őket, de most, hogy említetted őket, most azonnal alkalom arra, hogy megáldjam őket. És egy áldást mondok rájuk. Még mielőtt mondana valamit, te biztos, hogy olyan hírrel keresett, hogy hallottad-e, mi történt, hallottad-e, hogy ez történt, azt történt. Mondom, most ez egy ajtó, hogy őket én megáldjam. És megáldom őket. Megáldom őket. Hát arra hivattunk el, hogy áldást örököljünk, és hogy áldást legyünk mások számára. Abban a pillanatban, hogy meg a keresztény testvérek, mondom, akkor ők szeretik a Jézust. Akkor az úton vannak. A világosság útján vannak. Lehet, hogy még nincsenek olyan kijelentés halmazban, ahol lenniük kell, de már az úton vannak. És megáldom őket világossággal. Abban a pillanatban élcét vettem annak, hogyha valami rosszat akart volna róluk mondani. Azt meg sem hallgatom. Azt meg sem hallom, mert engem gyöngítene. Ha csak elkezdenék rajta gondolkodni, hogy mit tett. Nem, azonnal megáldom őket. És ezt neked is tanácsolom. Ami csak az utadba kerül, ami él és mozog, mondj egy áldást rá. Áld meg az ellenségeidet. Áld meg azokat, akik csak eléd kerülnek. Ahogy a TV csatornát fölle keresem az adásokat, én csak keresztény műsorokat nézek, de sok ilyen műholdas adás van. Van szolgálat, amit nem tekintek forrásomnak, hogy végighallgassam. Nem szolgál rajta keresztül a szellem nekem, de őket is megáldom. Megáldom a hallgatóságot, megáldom a szolgálatot, és úgy kapcsolok tovább. Hát életvitelemmé vált, hogy áldást mondjak. És tudod, milyen jót tesz ez az én lelkemnek? De most csak önző az ember, ugye? Miért áldja meg a másikat? Miért legyen neki jobb, mint nekem? Ugye ilyen az ember, amikor a világban él? De miközben áldást mondasz a másikra, magadnak gyűjtögetsz szellemi örömöt, békességet, megnyugvást, szeretet kapcsokat. Békességet, ez egyszerűen csodálatos dolog, amikor áldást mondunk a másikra. Ezt kezd el gyakorolni. Azért mondom ezt itt, hogy minden lépten és nyomon, ha olyat látsz, amiben belebotlanál, azonnal áld meg azt az illetőt, akit az ördög használt arra, hogy neked ártson, hogy rólad rosszat mondjon. Azonnal áld meg őt. Parazsat gyűjtesz a fejére, és az a parázs egyszer csak emésztő tűzé válik, és felemészti azt, ami nem odavaló. Isten szerelme fogja elvégezni. Nagyon jó dolog ez, hogy kezdünk jobban figyelni a szánkra, hogy miket mondunk ki, és miket nem. Mondom és hangsúlyozom, hogy semmiképp ne kárhoztass magad. Mert nincs köztünk egy se, aki ebbe soha nem lett volna vétkes. Saját életünkre nézve, és mások életére. A Pál szavai a Kolossé levélben. A Kolossé levelet az első fejezetben, a 3. versben így kezdi. Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának mindenkor ti érettetek imádkozván. Elkezdesz imádkozni a másikért. A Pál elkezdett imádkozni a Kolossé beliekért. Azt mondta, tudod, hogy kezdem az imámat? Úgyhogy hálákat adok értetek. Miért? Hogy már bent vannak a királyságban. Hogy elfogadták azt a drága Úr Jézust, aki a megváltójuk. És az úton vannak, és úgy kezdem az imámat, hogy hálákat adok értük. És látod, hogy így lehet bemenni az ő kapuin? Hálaadásokkal. Pál az új szövetségben gyakorolja ezt. Úgy áldja meg a szenteket, hálát ad értük. Mielőtt egy vitába kezdenél egy szenttel, hogy mit nem jól tett meg, hogy nem tett, elmondtad-e ezt az imát? Hálát adtál-e érte? Hálát adtál-e érte, hogy bement a királyságba, hogy megismerte az Úr Jézust, hogy által ment a sötétségbe a világ. Miközben ezt teszed, nagyon balzsamos lesz az te szívednek. Ezt gyakorolni kell. Ez a mi javunkra van, első helyen. És egy közösséget fejleszt a Szent Szellemmel. És olyan alapvető dolog, hogy nem is gondolunk rá. De a hozzáállásodon igazíts, ha ez nem így van még. Tanuld meg ezt a hálaadást. Tanuld meg ezt a hálaadást. Életviteleddé váljon. Mindenben ott legyen. Ha kapod a rossz híreket, ott legyen. Uram, hálákat adok neked. Hogy te már ezt előtte tudtad, mint hogy hozzám eljutott. És te már munkálkodsz rajta. Már kirendelted a megoldást, és én azt hamarosan meglátom. Úgyhogy ezért minden gondomat most rád vetettem ezzel kapcsolatban, és mostantól csak hálákat adok ezért. A Jézus nevében, amen. Ez volt az az imádság, ami bement a trónterembe. És a szíved pedig szabaddá lett az aggodalmaskodástól. Ha gyakorlod, ez megváltoztatja az életedet. És ilyen végtelen egyszerű. Ilyen végtelen egyszerű. Vertikálisan van, tehát mi köztünk és Isten között egy vonal a szavaink vonatkozásában, amire figyelnünk kell. Ez a hálaadás. Van azonban horizontálisan, szentek között egy szellemi birodalom beszéd, amire szintén nagyon vigyázni kell. Mielőtt megbántanánk a másikat. És mit mond erről a Biblia? Ugye, mert a Krisztus testének tagjai vagyunk, mindannyian. Nem csak én vagyok ott, te is. Nem csak te vagy ott, én is. Kettőn között, amikor megy a szólás, a szavak használata. Milyen szavakat használunk? Milyen indítékkal szólunk egymáshoz? Hogy érinti az a másiknak a szívét, amit mondok? Ha egy picit is bántottam másikat, amit mondtam, akkor az már Nekem is fájt. Mert ami egyne fáj mindenkinek a testben. Ilyen érző szívünk kellene, hogy legyen. És erre azt mondja a példabeszédek, és egy pár gondolat erről most. Amikor egymás közötti szóváltások vannak, amikor egymás között folyik a kommunikáció, nem Isten felé. Mit mond erről az írás? A nyelv szelítsége, azt írja a Biblia, példabeszédek. A nyelv szelítsége életnek fája. Akarunk-e életet teremni a kapcsolatainkban? Hogyan kell akkor a másikhoz szólni? Szelítséggel. Első szóra bepöccenek, aztán hozzám ne szóljál, mert most úgy fel vagyok, és rögtön mondod a gorombaságokat a másiknak. Miért? Ha bennünk a Szent Szellem van. Szelítséggel kell, a nyelv szelítségével kell szólni a másiknak, akkor is, ha éppen kiigazításra kerül majd most sor esetleg egy dologban, hogy ezt nem így kellett volna. Azt mondja, az igazságot szóljuk szeretetben a másiknak. Szeretetben. Ha valamit szólnod kell a másiknak, ami kicsit úgy érzed, hogy ki kell igazítanom, mert nem úgy kellett volna ezt, vagy részed van abban, hogy kiigaz is, mert lehet, hogy egy csomó mindent látsz, de nem kell szólnod. De az Úr indít, hogy szóljál, akkor ne úgy tedd, hogy a másikba sebesülés legyen, hogy megsebesedjen a belseje, hanem úgy tedd, hogy a szeretetben legyen. És erre egy nagyon-nagyon kiváló jó példánk a Jézus Krisztus, aki megmutatta, és itt el fogunk lapozni, megmutatta a szamáriai kútnál, amikor azzal az asszonnyal beszélget, akinek 5 férje volt. Nem tudom, hogy ette meg az 5 férjét, de 5 férje volt. Vagy meghaltak, vagy megsebesültek, nem tudom. Nem írja, nem lényeges, de 5 férje volt ennek a szegény asszonynak. Úgyhogy olyan kiközösítésben volt része, hogy nem mert el reggel elmenni a kútra, amikor mennek az asszonyok a kútra, ő délután, amikor Jézus ért oda, akkor ment a kútra. Vizet merítsen, képzeld el? Az egész közösség kiközösítette őt. És Jézus kitérővel megy arra, hogy ő vele beszélgethessen. És ami itt történik a János 4-ben, ez olyan, amiből tanulni fogunk. Tanulni fogunk belőle. Jézus megszólítja őt, és azt mondja, adj innom. És akkor az asszony nem érti, ugye az e világ birodalmában gondolkodván, hogy zsidó létére megszólít engem, én a szamaritánus beli, hogy adjon innom. Nem szoktak beszélni se a zsidók a kívülállókkal. És aztán az hogy ezeket a kérdéseket, párbeszéd alakul. Jézus mondja, ha tudnád ki az, aki mondta neked, hogy adj innom, te mondtad volna neki, hogy adjon, és ő élő vizet adott volna neked. A lényeg az, hogy elkezdenek beszélgetni, tanítványok elmentek élelemért. És Jézus ott leül a kútnál, és beszélget vele. És a 16-os versnél Jézus azt mondja az asszonynak, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Vagyis azt akarta Jézus, hogy ne csak az asszonnyal beszélgessen a továbbiakban, hanem jöjjön oda a férje is. Felele az asszony, és mondta, nincs férjem. És képzeld el, hogy ez egy részigazság. Mert az igaz, hogy éppen nincsen férje, de majd kiderül, hogy mi van helyette. Ugye? Tehát amikor mondunk valamit, de nem a teljes igazságot mondjuk el. Az jó, hogy nincsen férjed, de van helyette valami más. Erre Jézus megdicséri őt. Mondd néki, Jézus, jól mondád, hogy nincs férjem. Képzeld el, mielőtt Jézus rátérne arra, hogy azért ez a dolog mégsem helyes így, ahogy van, csak nem mondod, előtte megdicsérlek. Olyan helyre helyezi az asszonyt, hogy majd el tudja fogadni a kiigazítást. Úgy, hogy abban érezhető legyen a Jézus szeretete. Először megdicséri, felemeli őt. Nem rögtön azt mondja, hogy te parázna azt, hogy mit képzelsz, hogy most férjed sincs, valakivel együtt élsz. Ez nem Jézus. Ez nem Jézus. Ezek vallásos prédikációk a pulpitusokon, amit ha elkövetnek a szolgálók, akkor a szíveket karcolják és sértik. Mert Jézus szeretete nem beszél így. Jézus szeretete rávilágít, hogy ez itt nincs jól. És egy dicsérettel kezdi. Azt mondja, hogy jól mondád, hogy nincsen férjem. És akkor jön egy igazság, amit előhoz Jézus. Mert 5 férjed volt. És ezt nem azért mondja, hogy megszégyenítse. Csak Jézus mindent tud rólunk. Mindent. De látjátok, hogy szeretettel hozza elő azt az igazságot? És nem vádlásként mondja? Úgyhogy te életedől is tud mindent. Ezt mondja, 5 férjed volt, és a mostani az nem férjed. De ennél többet nem mond Jézus. Hogy lehetsz ilyen parázna, hogy élhetsz így, hogy mensz így előttem állni. Semmi ilyen dolgálás nincs. És újra megdicséri, miután ezt az igazságot előhozta. Azt mondja, ezt igazán mondtad. De pedig nem mondtál az asszony az egész igazságot. Csak annyit mondott, hogy hát ugyan nem dicsekszem vele, de volt 5 férjem. De azt már nem mondja el, hogy akit most tudnék hozni, az nem a férjem. Ugye? Mert ezt, ha mondta volna, akkor hozta volna az igazságot. De Jézus tudta. És azt mondta, hogy ezt igazán mondtad. Miután előhozza ezt, hogy akivel most élsz, az nem a férjed. Újra megdicséri. Azt mondta, ezt igazán mondtad. Újra felemeli őt. És látjátok, hogy mi az, ami minket az úton tud előbbre vinni? Hogyha abból a szeretetből érezzük meg a kiigazítást, hogy ez így nincsen jól. Hogy volt 5 férjem, de a mostani, akivel élek, az nem a férjem. És Jézus abban a szeretet ölelésben visz engem be abba az igazságba, ahol lennem kell. El kell döntenie, hogy ez most férje lesz, vagy hogy lesz ez, de ez így nem jó. De Jézus nem dorgálja különösebben, újra szereti őt. És azt mondja, ezt megint jól mondtad, ezt igazán mondtad. Tudod, mit csinál Jézus? Az igazságot szólja a szeretetben. Látod? És ez a mi dolgunk. Amikor egymással beszélünk dolgokról, amiről látjuk, hogy nem fér bele az ige vonalába esetleg, vagy nem így kellett volna valamit, vagy nem az kellett volna. És mit kell tennünk? Össze az illetőt fel kell emelni. Mindenkivel kapcsolatban tudsz mondani valamit, ami felemeli a szívét. És amikor érzi, hogy szeretettel közeledtél felé, és nem bántásként mondod, hogy a helyemre ültél, hogy mertél ide ülni. Ebben hol van Jézus benne? Tehát amikor szólunk valamit, amiről úgy gondoljuk, hogy az igazság, az szeretetben kell szólnunk. Hogy a másikat építse. Hogy a másikat építse. Mondja ezt az ige? Bizony. És pontosan így mondja, hogy a másikat építse. Ez az, amikor a szólás, a szavak, hogy a szellemi birodalomban hatékonyak lehessünk, a szavakkal nem árthatunk a másiknak. Nem árthatunk a másiknak, mi sebet a másiknak nem okozhatunk a szívekben. Úgy is éri elég bántás az embereket az életben. Ide azért jönnek be, hogy itt a Jézus betakarja őket. Ugye az ige megvigasztalja őket. Hogy felépüljenek. Ugye? Mi amikor egymással beszélünk, akkor nem hangozhat ki a szánkból a bántás. És ha ezt megértjük, és elkezdjük gyakorolni, hatékonyabbá válnak a szavaink. Nagyobb, Isten nagyobb erőt enged rátenni. Mert ha rossz irányba használod, akkor levesz abból az erőből, hogy ne tudjál a másiknak a bántására lenni. De ha erre figyelsz és odafigyelsz, akkor a szavaidnak egyre nagyobb ereje lesz. Mert fogja tudni az Úr, hogy te ezt az építésre használod, a másik felépítésére használod. Szavak területe ez. Efézusi levél 4. fejezetében vagyunk. És így mondja az Úr nekünk, és ez milyen jó, hogyha ezt megértjük. Oly sokan, oly sokféleképpen vétkezünk, mondja az ige. Itt ez a legnagyobb terület, ahol vétkezünk, a szavak. Mindannyian. És ezért vigyázni kell erre. És óvatosan kell megválogatni a szavainkat. Hogy a másik szívére ne hozzunk karcolásokat, sebeket, sérelmeket. Az nem az Úrtól, abban nincs benne az Úr. Akkor miért várjuk el, hogy benne legyen az Úr azokban a szavakban, amikor a nagy megvallásainkat tesszük? Nem lesz olyan ereje a szavainknak, mint amit szeretnénk. Hálákat adunk Istennek ezért, és az Efézusi levelet nézzük a 4. fejezetben, ahol azt írja, 15-ös vers, hanem az igazságot szólván szeretetben. Jézus a példánk erre, ugye, és ezt így fogjuk mi is mától elkötelezünk magunkat, hogy csak az igazságot fogjuk szólni, és az igazságot nem úgy szóljuk, hogy az bántó legyen, hanem beburkoljuk Isten szeretetébe. És szeretetben szóljuk azokat. Hogy a másikat fölemelje, hogy felhajtó erő legyen, amit mondunk a másiknak. Felhajtó erő legyen. 29-es vers. Semmi romlott beszédeti szátokba ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és szükséges az építésre. Csak akkor szólja másiknak ezekről a dolgokról, ha szóvá akarod tenni, hogyha az Úr indít benne, és tudod, hogy az Úr fogja használni az ő Szent Szellem áradását, hogy a másikat fölépítse. De van, hogy még nincs itt az idő, hogy valamit elmondja a másiknak, abból, amit te már látsz esetleg. Nincs még itt az idő. Még dolgozik rajta az Úr. Majd szól neked, ha szóvá kell valamit tenned, de a szeretetben fogod tudni csak szólni a másik építésére. A másik építésére. Így írja, amely hasznos és szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatónak. A szavaink kegyelmet kell, hogy szolgáltassanak. Isten a kegyelmes Isten. A kegyelem szelleme. A kegyelemben való növekedés. Kegyelemből hitáltal. Isten országában minden kegyelemből van. Ha azt gondolnánk, hogy olyan nagyok vagyunk, hogy már mennyi mindent kiérdemeltünk Istentől, akkor egy kicsit a kevésségünkből alább kell venni. Mert minden kegyelemből van, és a szavainknak kegyelmet kell szolgálni, hogy megismerjék, hogy milyen kegyelmes az Istenünk. Kegyelmet szolgáltasson a hallgatóknak. És itt megint hozzá kapcsolja ehhez a gondolathoz, hogy ne gorombán és bántásokkal szóljunk, hanem úgy szóljunk, hogy az kegyelmet szolgáltasson. Hozzáfűzi, meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét. Vagyis ha nem úgy szólunk, hogy az kegyelmet szolgáltasson, akkor megint visszavettünk a Szent Szellemből. Megszomorodik a Szent Szellem. Ha nem úgy szólunk, ahogy az másik szívének az építésére van, megszomorodik a Szent Szellem. Úgyhogy látjátok, hogy mennyire fontosak a szavaink, a kimondott szavaink a másik irányába is. Mint a törzszúrások olyanok lehetnek a szavak, ha valakit, most direkt azért szóltam be neki, hogy most már vegye észre magát. Hát bizony, ilyen a világ. De mi keresztények nem ilyenek vagyunk. Nem lehetnek törzszúrások a szavainkban. Ez másik szívéhez úgy ér, hogy megsebesíti a szíveket. Megértjük ezt ma, hogy ezt, mit akar az Úr mondani ezzel. Köszönjük neki. Hogy mit gyűlöl az Úr? Hát közel vagyunk hozzá, most, hogy idáig eljutottunk. Mert bizony írja a Biblia, hogy ami gyűlöletes az Úrnak, és utálatos ő előtte. Vannak ilyen dolgok? A szeretet teljes, maga szeretet Isten, Isten a szeretet, Jézus Krisztus a szeretet. Vannak dolgok, amik utálatosak előtte? És ezek a szavainkkal kapcsolatosak. Most elértünk oda, hogy ezt befogadjuk. Röviden fogom olvasni. Példabeszédekre megyünk, és a 6. fejezetben olvasunk erről, hogy mi az, ami utálatos. Az Úrnak vannak kedves dolgok, és az Úrnak vannak utálatos dolgok. Ugye nem akarunk olyanokat tenni, ami visszatartaná az ő kegyelmét, hogy folyjon az életünkben, ugye? Vagyis ezekre figyelnünk, ezeket végig kell gondolnunk. Mik ezek a dolgok? A 6. fejezetben olvasom példabeszédek könyve 12-es verstől. Haszontalan ember, hamis férfiú, aki álnok szájjal jár. Szánkkal kapcsolatos. Aki hunyorgat szemeivel, lábaival is szól, és az ujjaival jeltád. Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít. Hogy csináljuk ezeket? A szánkkal. Annak okáért hirtelen eljön az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, és nem lesz gyógyulása. Nézd meg, kapcsolatos a gyógyulásunkkal. Szánk szavai. És learatja. Azt, aki ilyen áldogságokat beszél, és a szájával vétkezik, és gyűlöletes az Úrnak, annak hamar lesz a romlása. Le fogja aratni. Ne gyűjtsünk be a szánkkal magunknak olyan dolgokat az életünkben, amit nem akarunk. Ugye most ezt lefordítva, a saját verziómra. Erről szól. Ne gyűjtsünk be olyanokat magunk. Nem éri meg a szánkkal itt gyorsalkodni, meg álnokságot szólni. Nem éri meg. Gondoljunk rá, figyelmezzünk rá, amikor ki akarjuk mondani. Závárt kérek, Uram, a számra. Ugye? Megéri azt nem kimondani. És belül egy kicsit elrendezni, hogy ezt ha én nem, már én ki akartam mondani, akkor belül is kell valami igazítás. És a szívünkben el kell kezdenünk azt munkálni. Engedelmességben. Az Úrnak öröme lesz, segíteni fog nekünk ebben. Helyette inkább kedvére kell lennünk az Úrnak, és imádatokkal szolgálni. Ugye az Isten szellem, és akik őt imádják, szellemben és igazságban imádják. Az igazságban való imádat, hogyha a szánk szavai megállnak az igazságban. Akkor lesz ez az imádat kedves Istennek. Szánk szavai még mindig és mindig. Jeremiás könyve ír róla. Minden könyvben találsz erről különben, de ezeket ma az Úr válogatta egybe. Azt mondja itt az Úr a profétának, akinél az én igém van, beszélje az én igémet igazán. És ne csűrjük, csavarjuk az igét. Az ige egyszerű, amit mond, az úgy megáll. És ahhoz tartsuk magunkat. És akkor leszünk áldottak. Beszélje az én szolgám azt igazán. Nem olyan éj az én igém, mint a tűz. Ha tisztán tartod a szádat, és a dolgokra így figyelsz, majd szellemnek gondja lesz rá, hogy az emésztő tűz legyen. Felemészze azt, ami nem odavaló. Felemészze a gonoszt az életedben. És nem olyan éj az én igém, kérdezi, mint a sziklazúzó pörölj. Tudod, mi a pörölj? Ez egy akkora kalapács, a kovács használja, ami csak két kezével tud felemelni, olyan súlyos, és a formálásra, a munkálásra használja. Kétkezi szerszám a pörölj. Óriási méretű kalapács, egy kézzel nem bírja megemelni. Sziklazúzó pörölj, egy akkora súlyt tud mérni a helyzetekre, hogy szétzúzza a sziklákat. Ez az én igém, mondja az Úr. Az én igém teszi ezt, a te szádban. Szellemem, amely rajtad megnyugszik, és beszédeim, amelyeket a szádba adtam. Gondolkodjunk el, hogy jól használjuk a szánkat, hogy lehetne hatékonyabbá tenni, és ezt szeretném a Szent Szellem tőlünk. Ezékiel olvasni való lesz házi feladatnak, 37. fejezet, 1-14-es versek, hogy mit végezel ott az Isten szelleme a prófétával. Elviszi őt egy völgybe, ahol száradt csontok vannak, megszáradt csontok, azt mondja, igen, megszáradt csontok, és csontok sokasága. És mit keresek én itt, kérdezi a próféta. Kérdezi tőle az Úr, hogy vajon megélednek-e ezek a csontok? Mit gondolsz? Mit gondolsz? Én elegendő vagyok egy ilyen megszáradt helyzetre. Semmi remény nincs az életedben. Ez valaha életre kell. Valaha lesz megoldás. Azt mondja a próféta, Uram, te tudod. Úgy lesz, ahogy te tudod. És erre az Úr azt mondja neki, hogy kezdj el profétálni a csontok felől. Profétálj ezeknek a csontoknak. És hanem megmondja pontosan, mi legyen a szájában. És a proféta, hogy azt szólja, hogy én megelevenítem ezeket, és húst hozok rájuk, és inakat, és bőrrel beborítom. Hogy ezt a proféta szólja, a csontok egybe kelnek. Minden csont tudja a saját helyét. Hova illeszkedik be ebben a csont rengetegben. És egybe szerkesztődnek, és a testek egybe állnak, de még nincs bennük szellem. És akkor azt mondja Isten szelleme, hogy most profétálja a szellemnek, hogy öltse fel ezeket a testeket magára. Profétálja négy szelek felől a szellemnek, hogy jöjjön elő, és leheljen ezekbe a megölettekbe. Ez nagyon tanulságos, mert nem csak a tárgyaknak kell profétálnunk meg a helyzeteknek, hanem Isten szellemének is kell profétálnunk, hogy fújjon azokban a megölettekbe. Keljenek életre. A drága Szent Szellemnek kell profétálni Isten igéjét, hogy ezt végre tudja hajtani a földön. Jöjjetek ti elveszettek. Minden égtájból, északról, délről, keletről, nyugatról, jöjjetek, seregeljetek az Úrhoz. És profétálni a szellemnek, hogy lehelj ezekbe a megölettekbe életet, lehelj ezekbe gyógyulást, leheld ezekbe bele a te akaratodat. Látod, hogy az Úr a szánkkal dolgozik? Így hozta elő ezt a hatalmas csodát Ezékielben. Megszáradt csontokból. Életre kell testek. És lett nagy sereg, így írja. Lett nagy sereg. Nagy sereg. Hatalmas sereg. A proféta szája által végezte el a Szent Szellem. A szája által. És hogy profétálnod kell ezeket, Egy utolsó jó tanács itt a végére, zárásnak. Ugye szánk ekkora hatalom, és ilyen erőket tud mozgatni. És tudunk benne hatékonyabbak lenni. Még egy dolog szükséges. Ne legyünk bőbeszédőek. Néha figyelem, amikor telefonon beszélek veletek, valakit van, hogy felhívok, tudom, hogy egy órát kell rászánjak, hogy meg ne bántsam, és mindent elmondjon, amit akar. Egy órába telik. Úgyhogy azokat a telefonhívásokat általában olyan helyekre teszem, amikor már nincs más. Egy óra hosszat tudja mondani az illető. Teljesen rendben van minden, de mondja. Na most el kell gondolkodnom, mit mond a Biblia. A Biblia azt mondja, hogy sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Ugye? Akarunk-e vétkezni? Nem. Előbb-utóbb a szánk belevisz minket valamit, amit nem kellett volna kimondani. Úgyhogy erre is figyelni kell, ha hatékony legyen a beszédünk. Elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja az ajkait, az értelmes. Akarunk-e értelmeseknek látszani? Mi a titka? Kevesebbet kell beszélni. A vertikális kapcsolataink ezek. Kevesebbet kell beszélnünk. Megfontolgatni, megszűrni, az igében szólnak ezek, amiket mondunk. A bölcs ember megtartóztatja beszédét, mondja egy másik helyen a példabeszéde, és aki higgadt szellemű, az értelmes férfiú. Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik. Itt mindenkinek jár nyereség, ha ezt követi. Mert hogyha a világ bolondjait választotta az Úr, akkor én is beleférek ebbe, én is bolond vagyok. Mikor tartanak engem bölcsnek? Hogyha szűken mondom, ha szűkszabban. Mikor bezárja a száját, akkor tartatik eszesnek. Ehhez tartom magam, és bezártam a számat. Dicsekedjük el dicsérni az Urat a Jézus nevében. Bölcsek legyünk ebben. Jézus nevében.